Oké. Mai téma, amit hoztam nektek, ez a hatalomról szól. És úgy jött elém ez a téma, ahogy szokott, olvasom a Bibliát, és így erről van szó benne. És akkor így Isten ezen keresztül szól hozzám, és felolvasnék egy történetet. Ez pedig a Kapernaumi századosnak a története, amire szerintem legutóbb is utaltam, de csak így kutyafuttába. Itt a revidált károli királyi tisztviselőnek nevezi. Szóval felolvasom az egyes verstől a 10-es versig. Miután befejezte a nép előtt elmondott összes beszédét, már Jézus, bement Kapernaumba. Egy százados szolgája, akit ura nagyon megbecsült, beteg volt, és már haldoklott. Az pedig, amikor hallott Jézus felől, elküldte hozzá a zsidók véneit, és arra kérte, hogy jöjjön el, és gyógyítsa meg a szolgáját. Azok Jézushoz mentek, és ilyen szavakkal kérlelték őt: méltó, hogy megted neki, mert szereti népünket, és a zsinagógát is ő építette nekünk. Jézus ezért elment velük. Amikor pedig már nem volt messze a háztól, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki: Uram, ne fárazd magad, mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Sőt, magamat sem tartottam méltónak arra, hogy hozzád menjek, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alá rendelt ember vagyok. Nekem is vannak alárendelt katonáim, és ha az egyiknek azt mondom, menj el, elmegy. Vagy a másiknak, gyere ide, idejön. És ha szólok a szolgámnak, tedd meg ezt, megteszi. Jézus pedig ezeket hallva elcsodálkozott rajta. És hátrafordulva azt mondta az őt követő sokaságnak: mondom nektek, ekkora hitet még Izraelben sem találtam. És a küldöttek visszatérve a házhoz, a beteg szolgált már egészségesen találták. És azt hiszem, hogyha Máté 8-ba megnézem ugyanezt, próbálok odalapozni, Máté 8, 5-13. Ott azt mondja Jézus, és azt mondta Jézus a századosnak: menj el, legyen a te hited szerint. Tehát ugye azt mondja, csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Jézus azt mondta, szólt egy szót, legyen a te hited szerint, hogy legyen úgy. Ez azért érdekes ez a történet, mert és ez sok minden miatt érdekes, de ugye ezt múltkor is mondtam, hogy két helyen olvassuk az igében, hogy Jézus csodálkozik, az egyik az ez, a másik pedig Názáretbe, a hazájába az emberek hitetlenségén csodálkozik. És érdekes megnézni, hogy miért csodálkozott itt Jézus. Azért csodálkozott, mert azt mondta a százados, hogy nem kell oda gyere, nem kell integessél az ember, vagy a szolgán felett, nem kell semmit csinálni, hanem csak szólj egy szót. Ott, ahol vagy, nem is kell én ott legyek, csak szólj egy szót, és ez úgy lesz. És ez a hit, ugye, ahogy így olvasom ezt az igét, tudom, hogy Istennek mi az, ami igazán örömet szerez, az a hit. Úgyhogy Jézus valószínűleg nagy-nagy örömöt érzett, élt át, amikor ezt hallotta. És miből fakadt ez a nagy hit? Hogyan működött ez a nagy hit a százados részéről? Onnan kezdődött, hogy értette ez a százados, hogy mi az, hogy hatalom. És ezt el is magyarázt neki, hogy hát ez úgy működik, itt ez a katona, aki hozzám tartozik, és azt mondja neki, csinálja, ezt megcsinálja. Ha nem csinálja meg, akkor bajba került. Tehát, hogy ez a hatalom, nekem van arra hatalmam, hogy azt mondjam ennek a katonának, hogy menjen ide, csinálja ezt, jöjjön ide. Értette, hogy amikor valakinek hatalma van, akkor ha valamit ő mond, annak úgy kell lennie. És ezek után ez a százados fölismerte azt, hogy amikor Jézus szól, az úgy lesz. Tehát, hogy Jézusnak is hatalma van. Fölismerte ezt a hatalmat Jézusban. Úgyhogy innentől kezdve ő ezt belerakta ugyanabba a kategóriába, hogy amit Jézusnál lát, ugyanaz, mint ami neki van. Hatalma, ergo nincs szüksége semmi extrára, hanem csak szóljon Jézus, és ennek úgy kell lennie. De azt is látom ebben a történetben, hogy a hatalomnak, vagy az erőnek, hatalomnak a jól megértése az fontos. Ugyanis ennek a megértéséből következik a szavaknak a jelentőségének a megértése. Mert hogy ha valakinek ereje, hatalma van valamire, hogyan jutatja azt érvényre, valahogyan azt ki kell fejezze. Valószínűleg visszakanyarodok majd még erre. Most amit szeretnék megosztani veletek, az egy ilyen gondolatmenet, ami igazából az én gondolatmenetem, több helyről értek ezzel kapcsolatban gondolatok, impulzusok. Valahol majd oda lyukadok ki ennek kapcsán, hogy velünk mi a helyzet most. Ugye minden hatalom Istentől van, ezt mondja Pál, tehát nem erre akarok kiukadni. A lényeg az, hogy Isten minden hatalomnak a forrása, ő mindenható, örökké létező, ő mindennek a forrása. A hatalomnak is Isten a forrása. Ő tőle indult el minden az egész világban. Amikor Isten megteremtette a világot, ugye azt mondta Ádámnak és Évának, hogy uralkodjon. Uralkodjon a földön, uralkodjon a kerten, uralkodjon az égmadarain, a földállatain, uralkodjon mindenen. Tehát Isten hatalmat adott az embernek. Ez történt a teremtéskor bűneset előtt. Ember kapott Istentől hatalmat. Na most mit jelent az, hogy hatalmat kap valaki? Mondjuk, hogyha a munkahelyeimre gondolok, mostani vagy korábbi munkahelyeim, hogyha valaki, mondjuk így, hogy felelősséget, felelősségi kört, és ezzel együtt hatalmat kap bizonyos feladatokra, mondjuk, nem tudom, felelős egy területért, egy projektért, felelős egy csapatért, akkor onnantól kezdve azon a projekten, abban a csapatban az fog történni, amit ő mond. Most nyilván az, hogy ezt ő hogyan használja, hogy most lenyomja a másik torkán, vagy megpróbál egy egyetértésre jutni, és aztán azt kimondja, hogy akkor így lesz, ez egy más kérdés, de onnantól kezdve neki hatalma van arra, hogy azon a területen az legyen, amit ő mond. És egy jó vezető, egy jó főnök, aki delegál hatalmat valakinek, nem fog e fölött átlépni. Tehát, hogyha van valaki, akire mondjuk én rábízok valamit, nem tudom, akkor én nem fogom őt megkerülni, és az ő feladat beleütni az orrom, mert az akkor én magam változtatom meg azt, amire elköteleztem magam. Ha nem, oda fogok menni hozzá, és ő vele beszélem, hogy figyelj, ez nincs rendben, az nincs rendben, csinálj vele valamit. Őtőle fogom ezt számon kérni, mert neki adtam hatalmat, ő lesz, kérem számon. Tehát ez így működik az életben, én ezt így tapasztalom, jó esetben van, amikor ezt az emberek nem jól működtetik és megkerülik, de abban általában problémák fakadnak. Én azt látom, hogy Isten az embernek hatalmat adott, és Isten nem kerüli meg ezt a hatalmat, hanem Isten tiszteletben tartja ezt a hatalmat. Fölvetődik a kérdés, hogyha beszéltek akárkivel, hogy miért történik a világon ilyenhoz, miért születnek betegen gyerekek, stb. Miért történik ez maga? Hát itt a fő, miért vannak háborúk, miért van sok szenvedés? Ennek a világnak az ember az ura. Az ember az ura, nekünk lett átadva a hatalom a világ fölött, úgyhogy ami a világban történik, azt ne Istenen kérjük számon, mert ő nekünk adta oda az embernek. Szokták kérdezni azt, hogy miért halt meg ez, miért halt meg az. És kvázi, mintha Istent tennék felelős érte. Ki az, aki a halált behozta a világba? Az ember. Az ember döntött. Az ember hozta be a világba a halált, a nyomorúságot. Akkor ezt ne Istenen kérjük számon. Nem magunkról beszélek, de általában, amikor beszélgetek emberekkel, ez a kérdés rendszeresen elő szokott jönni. Aztán mi történt a teremtés után? Ugye Isten, és azt hiszem ennek is van jelentősége, úgyhogy egy picit ebbe belemegyek, Isten megteremtett ugye embert, a világot, megteremtett a mennyet, és megteremtett angyalokat is. És volt egy angyal, akit Lucifernek nevezett el. Ő egy Istennek a szolgája volt, szolgáló lélek, Istennek a szolgája, sőt, egy eléggé magasrangú angyal volt, és őról olvashatunk több helyen is. Most felolvasom nektek az Ezékiel 28-ból, hogy mit olvasunk őról. Tehát Lucifer eredendően egy Istennek az egyik szolgája és angyala volt. 28. Tizenegyes verset olvasom. Azután így szólt hozzám az Úr szava. Embernek fia, kezd sirató éneket Tírus királyáról, és mond neki. Így szól az Uram az, így szól az én Uram az Úr. És ez nem Tírus királyáról, vagy nem csak Tírus királyáról fog szólni. Mert nyilván olvasom, aztán ezt látni fogjuk. Te voltál az arányosság pecsétgyűrűje, tele bölcsességgel, tökéletes szépségben. Édenben, Isten kertjében voltál, mindenféle drága kővel borítva, rubinnal, topázzal és jáspissal, krizolittal, ónixszal és berillel, zafírral, karbunkulussal és smaragddal. Foglalataid és véseteid aranyból készültek azon a napon, amelyen megteremtettél. Tírus királya nem volt ott Édenben, Istennek a kertjében. De van egy ilyen dolog, amit a proféciáknál látunk, hogy vannak többszörös beteljesedése van a proféciáknak, többszörös jelentése van. Tírus királyán túl a mögötte levő szellemi hatalomhoz szól a proféta, ez pedig az ördög maga, sátán maga. Tehát a sátánról mondja, hogy Édenben, Isten kertjében voltál. És ezt már alátámasztja a teremtéskönyve. Folytatom a 14-es verstől. Fölkent, oltalmazó kerub voltál, és oda állítottalak téged, hogy Isten szent hegyén legyél, tüzes kövek közt jártál. Fedhetetlen voltál útjaidon, attól a naptól fogva, amelyen teremtettél, míg gonoszság nem lett található benned. Kereskedelmed nagysága miatt bensőd erőszakossággal telt meg, és vétkeztél. Azért levetettelek az Isten hegyéről, és elkergettelek, te oltalmazó kerub a tüzes kövek közül. Tehát így megszólítja közben Tírus királyát, aztán megint a sátánról beszél. Szíved fölfúvalkodott szépséged miatt, fényességeddel megrontottad bölcsességedet. Földre vetettelek a királyok előtt, látványosságul adtalak nekik. Mit akarok ebből mondani? Azt akarom ebből mondani, hogy az történt, hogy ott volt a sátán, vagy hát ott volt Lucifer a kertben, az Éden kertben, és igazából itt, valahol itt fuserálódott el először valami a teremtésben. Tehát nem akkor, amikor Ádám és Éva szakított a gyümölcsből, hanem itt van Luciferről, olvassuk, hogy fedhetetlen voltál, tralala, míg gonoszság nem lett található benned. Tehát valamiért, valamikor gonoszság lett található Luciferben. Hogy miért? Nem tudom. Nem tudom. De ott történt valami, és azt hiszem, Ézsaiás könyvében írja azt, hogy olyan akart lenni, mint Isten maga. Tehát megirigyelte Istent. És megirigy, tehát az irigység fogalmazódott meg Luciferben. És megirigyelte, én azt gondolom, hogy Ádámot és Évát is, azért, mert ilyen hatalmat adott nekik Isten. Ugye azt mondja a 8. Zsoltár, hogy kevéssé tetted őket kisebbé, szerintem magadnál, azt írja. Igen, tehát az a Zsoltár arról beszél, hogy milyen nagy hatalmat adott az embereknek Isten, és ez a szabad akarat, amit nem igazán látunk, hogy az ige alátámasztaná, hogy az angyaloknak megadatott ez a fajta szabad akarat, mint az embernek. És Lucifer kitalálta, hogy csapdába ejti az embert. Ugye ez történt a bűnbeeséskor. És az ember a hatalmát odaadta Lucifernek. Ez történt ott. Mondhatnánk azt is, hogy a bűnbeesés, az eredendő bűn az az, hogy sátánnak engedünk és nekifogadunk szót Isten helyett. Ha megnézzük a Lukács 4:6-ot, amikor Jézust kísérti az ördög a pusztában, Ott azt olvassuk, hogy majd azt mondta neki az ördög, nem? Visszaugrom. Ötös verset olvasom. Ezután felvitte őt az ördög egy magas hegyre, és egy pillanat alatt megmutatta neki a föld minden országát. Majd azt mondta neki az ördög, neked adom mindezt a hatalmat, és annak dicsőségét, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Azért, ha imádsz engem, mindez a tied lesz. Tehát látjátok, azt mondja az ördög, hogy neki adatott. Neki adatott ez a hatalom. És annak adja, akinek akarja. Mert az ember, amikor az ördögre hallgatott, Luciferre hallgatott, akkor ezt a hatalmát, amit ő kapott meg, odaadta az ördögnek, és ezáltal tette az ördögöt ennek a világnak a fejedelmévé. Van egy nagyon fontos elv, és ez kicsit kapcsolódik ahhoz, amit megosztottál, Bence, itt a dicsőítés végén, a római levélben van ez is, Róma 6, 16, odalapozok. A Róma 6.16 azt mondja, nem tudjátok, hogy akinek odaadjátok magatokat szolgai engedelmességre, annak engedelmességre kötelezett szolgái vagytok, vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra. Tehát amikor az ember úgy dönt, hogy enged valaminek, engedelmes lesz valaminek, azzal elismeri a hatalmát annak a másiknak önmaga fölött, vagy annak azáltal szolgájává teszi magát a másiknak. Ez az az elv, ami által Ádám és Éva az ördögnek átadta a hatalmát, hogy engedett neki. És egyébként ezért is érdekes, ami most elhangzott itt az alkalom során, hogy ahogyan eljutunk oda, hogy mi odaadjuk magunkat Istennek. Ezáltal neki lesz hatalma felettünk. Neki adjuk ezt a hatalmat. És valahol azt látom most, nem tudom, lehet, hogy előre ugrom picit, valahol azt látom, hogy azzal, hogy Ádám és Éva az ördögnek engedelmeskedett, onnantól kezdve már nem volt képes nem engedelmeskedni neki. És ez volt a bűnnek az egyik átka, hogy átadta a hatalmat, és az a képessége, hogy tehát valamilyen szinten megmarad, de az a képessége, hogy teljesen az ördög előtt becsukja az ajtót, a bukott embernek ez a képessége megszűnt. Tehát teljesen nem tudta kizárni az ördögöt. Úgyhogy az ördög lett, sátán lett ennek a világnak az ura. Ő uralkodott és uralkodik azok fölött, akik engedelmeskednek neki. Ez megmagyaráz néhány ige szakaszt, amivel lehet, hogy néhányan egy picikét, hogy is mondjam, problémásnak találjátok, vagy nehéznek. Én annak találtam mindenképpen, én most Jób könyvére gondolok, mert ha megnézitek Jób könyvét, ott nagyon érdekes dolgok vannak. Tehát felolvasom az első fejezet Jób 1.6-tól kezdem. Történt egy napon, hogy eljöttek az istenfiak, hogy az Úr színe elé járuljanak, és megjelent a sátán is közöttük. Az Úr azt kérdezte a sátántól, honnan jössz? A sátán így felelt az Úrnak, körülkerültem, és meg átjártam a földet. Az Úr azt mondta a sátánnak, észrevetted a szolgámat, Jóbot? Bizony nincs hozzá hasonló a földön, fedhetetlen, igaz, istenfélő, és kerüli a rosszat. A sátán így felelt az Úrnak, avagy ok nélkül féli Jób az Istent? Nem te vetted de körül őt magát, házát és mindenét, ami van? Keze munkáját megáltottad, jószága igen megszaporodott a földön. De bocsássad csak rá a kezedet, súlyts le vele mindarra, ami az övé, vajon akkor nem átkoz-e meg téged szemtől szembe? Az Úr pedig azt mondta a sátánnak, íme mindazt, ami van, a kezedbe adom, csak rá magára nem nyújthatod ki a kezedet. Ekkor kiment a sátán az Úr elől. Ez a rövid átkároli. Én azt gondolom, hogy az eredeti görög, a King James-ben ez van, és azt szerintem közelebb van az, de meg is nézhetjük majd, hogy ott nem azt mondja az Úr, hogy a kezedbe adom, hanem a kezedben van. Minden, ami van, a te hatalmadban van, a te kezedben van. A Jób 2.6-ban olvassuk azt, hogy ugyanez, megismétlődik ez a jelenet, A sátán ezt válaszolt az úrnak, bőrt bőrért, de mindazt, amilyen csak van, odaadja az ember az életéért, nyújtsak ki a kezedet, és sújts le csontjára és testére, vajon akkor nem átkozza meg téged szemtől szembe. Az úr pedig azt mondta a sátánnak, íme a kezedben van, ő csak az életét kímélt. Tehát itt is, itt már így fordítják itt is, hogy a kezedben van. Ő benne van a kezedben. Tehát azt látjuk, hogy Isten kijelenti, kvázi megerősíti a sátánnak, hogy igen, neked van hatalmad fölötte. Neked van hatalmad ő fölötte, de ezt és ezt nem engedem meg neked, ezt és ezt nem teheted meg. Tehát azt látom, hogy Isten tiszteletben tartja azt, ahogyan ezt a világot megteremtette. Hogy hatalmat adott az embernek, az ember eljátszotta ezt, átadta ezt a hatalmat az ördögnek, Isten nem azt mondja azt, hogy jó, akkor kezdjük az egészet előről, félrement az egész, újjá kezdjünk. Nem, Isten tartja magát ehhez. És amit látok, az az, hogy Isten korlátot szab az ördögnek. Tehát az ördög a világ urává lett, de például itt is azt mondja, hogy oké, de ezt nem teheted meg vele. Ezt nem teheted meg vele, ezt nem engedem, ezt nem. Az életét kíméld meg, őre nem nyújthatod ki a kezed. Ugyanezt olvasom a, melyik Zsoltár, ez a 90. Zsoltár 10-es verse, ami arról szól, hogy odalapozott. 90. Zsoltár. Tízes vers. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több 80 esztendő, és nagyobb részük fáradtság és keserűség, amely gyorsan elszáll, mintha repülnénk. Ez micsoda? Ez arról szól, hogy Isten megint csak az ördögöt korlátozza. Hogy az ördögnek az akarata teljesülne, akkor még 70-80 élet se élne az ember. Ő kinyírna mindenkit. Tehát ha az ördögnek az akarata teljesülne, és Isten nem helyezett volna oda korlátokat, akkor ennyi sem lenne. Mózes írta ezt, Mózes 130 évig él, tehát ez nem azt jelenti, hogy max. Ennyi ideig élhet valaki, hanem azt mondja, hogy minimum ennyi ideig élhet. Ez egy korlát, amit az ördögnek szabott, nem az embernek, az ördögnek szabta Isten. És egy pillanatra itt a hatalom témától így elvonatkoztatnék, és én ebben annyira látom, hogy ebben ott van Istennek a karaktere, hogy amit ő megmondott, ahhoz tartja magát. Ha ő megígér valamit, ahhoz tartja magát. Pont azt hiszem a 89. Zsoltárt szokták ennek kapcsán idézni, 34-es vers. Aha, hát ez érdekesen fordítja, de kegyelmemet nem vonom meg tőle, és hűséges voltomban nem hazudom. Nem szegem meg szövetségemet, és nem másítom meg, ami kijött a számból. Itt a másik, egy első arrébb van. Tehát nem másítom meg, ami kijött a számból. Isten szájából kijött, ami nem fogja megmásítani. Miért? Mert ő mondott valamit, és ahhoz tartja magát. Ő megígért valamit, ahhoz tartja magát. Erre számítani lehet, építeni lehet. És kicsit, hogyha most megnézzük a kapernaumi századost és Jézust. Jézus mondott valamit, ő tartja magát hozzá. Akkor az ott eldőlt. Visszatérve erre a hatalom kérdésre. Egészen a világ ilyen állapotban működött, amíg el nem jött Jézus. Mert ott minden megváltozott. Ott bizony megváltoztak a dolgok. Ugyanis Jézus nem engedelmeskedett az ördögnek. És ezt látom, hogy ez azért van, mert hogy a Szent Lélektől született, és már nem földi édesapától, hanem Istentől, ezért nem tudom pontosan miért. De azt látom, hogy az ördög megkísérti, és Jézus mindig mondta, hogy de meg van írva, nem, 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 nem. És azt, amit Ádám és Éva óta senki nem tudott megtenni, Jézus először megtette, hogy azt mondta, hogy nem, és mindig azt mondta, hogy nem. Nem engedett az ördögnek, nem volt többé hatalma felette. A János 14.30-ban olvassuk azt, hú, nem tudom, odalapozok. Igen. János 14.30. Már nem sokat beszélek veletek, azt hiszem az utolsó vacsoránál van, mert jön a világ fejedelme, az ördög, noha fölöttem nincs semmi hatalma. Ugye ezt arra mondta Jézus, hogy ami végigcsinált, az utolsó vacsoránál a kereszten önként csinálta. Engedelmességben, mert ő úgy döntött, senki nem kényszerítette rá, ezt máshol is mondja, hogy senki nem veheti el tőle az életét, ő maga adja oda. Az ördögnek sem volt hatalma felette. Nem tudta ezt Jézusra rákényszeríteni, ezt csak ő a saját döntéséből vállalta és vállalhatta. A Zsidók 4.15-öt is felolvasom. Zsidókhoz írt levél. Zsidók 4.15. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyengeségeinken, hanem aki hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenben, kivéve a bűnt. És hogyha a bűnnek azt a definícióját nézzük, amit az előbb megfogalmaztam, hogy az ördögnek, sátának engedni és engedelmeskedni, ebben Jézus ezt megtörte, ennek az átkát, ami ott elkezdődött, hogy ő nem engedett a bűnnek, nem engedett a sátánnak, nem engedelmeskedett neki, ezáltal nem adott neki hatalmat. A Máté 28.18-ban, múlt héten is volt róla szó, mi ez a missziói parancs, úgy szokták nevezni. Jézus azt mondta, hogy minden hatalom nekem adott menjen és földön. Ugye itt látjuk azt, hogy amikor a sátán megkísérti Jézust, azt mondja, hogy ő neki adatott a földnek minden országán, ez a hatalom, annak minden dicsősége, hogy ővé ez a hatalom. Mikor Jézus már föltámadt, és megy fel a mennybe, azt mondja, hogy már az enyém minden hatalom, mert visszaszerezte az ördögtől. Úgyhogy ebben Jézus ezt a hatalmi kérdést teljesen megváltoztatta. Visszaszerezte az ördögtől ezt a hatalmat, és utána ezt átadta mi nekünk, ezért mondja azt, hogy ezért tehát menjetek. A kiküldésben ez benne van. A Lukács 4.6-ban visszatérve Jézusnak a kísértésére azt mond, ugye azt látjuk, hogy az ördög tudta, hogy Jézus miért jött, hogy visszaszerezze a hatalmat a föld felett, ezért ajánlotta föl neki. Hogy akkor rendben, itt van, ezt akarod, odaadom neked. Csak ez, amit Jézus nem tudta átverni, mert hogyha enged neki, lehet, hogy övé minden hatalom a földön, de ha enged neki, akkor ugyanúgy megmarad az ördögnek a hatalma Jézus felett, illetve az ember felett. Úgyhogy ez nem lett volna megoldás, ez egy kísértés volt, be akarta csapni Jézust, de nem sikerült neki. Úgyhogy azáltal, hogy Jézus visszavette a hatalmat a földön, ezzel az ördögöt letaszította a trónjáról, és ezt a hatalmat pedig visszaadta nekünk. Az egyháznak, az Isten országában. Ez ott van. Úgyhogy ez a hatalom, hogy Jézus megszerzett, ezt odaadta nekünk, ez nálunk van. Tovább megyek. Van egy fontos pont itt a hatalom kapcsán, hogyha erről gondolkozunk, hogy Jézus emberi hatalmat használt. Ez egy ilyen érdekes téma, de amikor itt volt a Földön Jézus, akkor én úgy fogalmaznám meg, hogy a megváltott embernek a hatalmát, a büntelen embernek, de embernek a hatalmát használta. Mert Jézus maga mondott ilyeneket, hogy a fiú önmagától semmit sem tehet. Felolvasok kettő részt a János 5-ből. János 5.19. Jézus ekkor így válaszolt nekik. Bizony-bizony mondom nektek, a fiú önmagától semmit sem tehet. Ő csak azt teszi, amit atyától lát, mert amit ő tesz, a fiú is ugyanazt teszi. Az 5.30-ban ugyanezt olvassuk, csak más kapcsán. Én semmit sem tehetek magamtól. Amint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Most lehet azon gondolkozni, hogy igazából Jézusnak volt hatalma, csak nem akarta használni. Ilyesmán ez lényegtelen. Jézus emberként funkcionált. Ez ennek a lényege. Ugyanis Jézus azt akarja, hogy olyanok legyünk, mint ő. Ez azt hiszem, ez az igében elég szépen kidomborodik, hogy azt akarja Jézus, hogy mi olyanok legyünk, mint ő. És hogyha ő nem emberként funkcionált volna, akkor miért akar, miért mondaná az ige, hogy legyünk olyanok, mint ő? Tehát, hogy akkor nem tudunk teljesen olyanná válni. Lehetetlen lenne számunkra azt, hogy olyanok legyünk, mint ő. De lehetséges, hogy olyanok legyünk, mint ő. A János 14.12-t szoktuk idézni. Ahogy Jézus azt mondja, hogy bizony-bizony mondom nektek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, sőt azoknál nagyobbakat is tesz, mert én az én atyámhoz megyek. Itt megosztok ennek kapcsán egy árnyalatot, mert hogyha megnézzük a kontextusát ennek az ige szakasznak, mondjuk visszamegyek két verset, 10-es verstől. Nem hiszed, azt hiszem ezt kinek mondja, Fülöpnek, nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Azokat a beszédeket, amelyeket mondok nektek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki bennem lakik, viszi végbe tetteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van, ha pedig másért, nem magukért, a cselekedetekért higgyetek. És akkor ezután mondja azt, hogy bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek. Sőt, azoknál nagyobbakat is tesz, mert én az atyához megyek. Szerintem, amikor Jézus azt mondja, hogy azokat a cselekedetek, amiket én teszek, ti is megteszitek. Itt ez arra vonatkozik, hogy ahogyan Jézus azokat a cselekedeteket tette, amiket az atya tett, tehát látta, hogy az atya tesz valamit, ő is megtette azt, ugyanúgy majd mi is, amikor látjuk, hogy Jézus megtesz valamit, azt fogjuk megtenni. Tehát én ezt elsősorban nem arra értelmezem, hogy Jézus föl tudott halottat támasztani, akkor mi is föl tudunk halottat támasztani, hanem ez amiről szerintem szól az az, hogy ő mi bennünk cselekszik, ő rajtunk keresztül cselekszik, és hogyha úgy őt követjük, ahogy a nő az atyát követte, akkor észre fogjuk venni, hogy amikor Jézus valaki felé szolgál, akkor mi ugyanazt fogjuk tenni. Tehát az, hogy ugyanazt tesszük, amit ő tesz éppen abban a helyzetben és adott pillanatban, ez erre vonatkozik. De amit folytat ezután, az, hogy nagyobbakat is tesz, mint amiket én teszek, ez szerintem ugyanúgy a fönntartja azt a jelentését, amiként szokták ezt az igeszakaszt idézni, hogy amiket Jézus cselekedett, annál nagyobbakat fognak látni az egyházban. Hogy történni fognak. Miért? Mert ő az atyához megy. Miért mondom mindezt? Tehát Jézus, ugye ő volt az első. Ugye első szülött a halottak közül, az első szülött, ő volt az első mindenben, hogy mindenben övé legyen az elsőség. Ő volt az első ember, aki úgy élt itt a földön, mint egy újjászületett ember, aki fölött semmilyen hatalma nincs az ördögnek. És ebben akarja Isten, hogy olyanok legyünk, mint ő. Úgyhogy ennek a logikus következménye, hogy nekünk is van hatalmunk. Sőt, igazából, hogyha most ezt ennyit nézek, amiről beszéltünk, akkor ugyanaz a hatalmunk van, mint ami Jézusnak volt, amikor itt volt a földön. És ezek eléggé meredek mondások. De az biztos, hogy minden hatalmunk megvan ahhoz, hogy Isten országa rajtunk keresztül tudjon növekedni, és az egész földet elérje. Néhány gondolat erről a hatalomról, ami nekünk van. Ez a hatalom kiterjed-e az ördögre? Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy igen. Hogy Jézusnak kiterjedt az ördögre? Igen. Tehát amikor a gadarai megszállott sztoriát nézem, akkor bizony ott az volt, hogy könyörögtek neki, hogy csak a pokolba ne küldje őket. Zárójelben megjegyzés, az ördög nem a pokolba lakik, ő is utálja azt a helyet, nem akar oda menni. Nem a főhadiszállása az ördögnek a pokol. Nem akar ott lenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az a hatalom, ami nekünk az egyházban van, és mint újjászületett emberek nekünk van, ez az ördög fölött van. Jézus is, amikor kiküldte a tanítványait, hatalmat adott nekik az ördög minden munkája felett. A világ felett van hatalmunk újjászületett emberként? Hát Jézus ráparancsolt a szélre meg a viharra a tengeren, és akkor nagy némoság lett. Erről eszembe jut egy sztori. valószínűleg rákerestek YouTube-on, ti is meglátjátok. Láttam egyszer egy ilyen izét videót, ahogy egy fickó, persze, lehet, hogy izé meg van vágva, hamis az egész, de szerintem nem az egyébként. Hogy ott áll a házában, és egy tornádó tart a háza felé, nyilván Amerika, tornádó máshol is van, de angolul szólt a videó, és ez a fickó megdorgálta a tornádót, konkrétan megdorgálta Jézus nevében, és az így eltűnt, így szerte fosztott. Ez csak egy példa. Én azt gondolom, hogy van hatalmunk az ilyen dolgok felett. Az ige is utal erre. Van-e hatalmunk saját magunk felett? A kérdés költői, de nem triviális minden esetben, mert egyébként van. Van. Én hiszem ezt, hogy ez vonatkozik az egészségünkre, a gyógyulásunkra, saját magunknak, saját testünk felett hatalma, nem az ördögnek van hatalma, mi felettünk. Úgyhogy az ördög piszkál minket, akkor ő ezt át akarja hágni, ezt a hatalomkérdést. A mi életünk felett, mi magunk felett nekünk van hatalmunk. Ez sokaknak nem annyira komfortos, mint gondolat egyébként, mert ez körülbelül az áldozat szerepből az embert kiemeli. Hogy a te életedről, te rólad, én rólam van szó, saját magamról van szó, akkor az én életem fölött nekem van hatalmam. Nekem kell változtatnom valamit, nekem kell csinálnom valamit ahhoz, hogy az megtörténjen. Nekem kell szólnom, nekem kell, nem tudom, erre mindjárt visszatérünk. Van-e hatalmunk más emberek felett? Én azt hiszem, hogy ez az, amiben kicsit ilyen zűrzavar van sokak fejében. Mert azt mondom, hogy alapból, hát egyrészt attól függ, de alapból nincs. Nincs hatalmunk más ember felett. Ha Jézus példáját is megnézzük, visszatérve a gadarai megszállott történetére, az ördögök könyörögnek, hogy ne küldje őket a pokolba, hanem jaj, akkor legalább abban a disznó konda, vagy csorda, vagy nem tudom, disznókba hadd menjek bele. Jézus azt mondja, hogy okay, és akkor mennek. Kijönnek a faluból az emberek, azt mondják Jézusnak, hogy légy szíves, menj el tőlünk, Jézus mit csinál? Beszáll a hajóba és elmegy. Tehát amit az ördögöknek nem sikerült, azt a falubélieknek sikerült elintézni, hogy Jézus elmenjen. Jézus tiszteletben tartotta az embereknek ezt a hatalmát az életük felett. Ő csak szólt az életükbe, hívta őket, de a döntés az embereknél volt, hogy hogyan reagálnak erre. Van egy-két példa, amikor azt gondolom, hogy igen, van hatalmunk másik ember felett. Az egyik például egy szülő-gyerek viszonyban. És erre még az ige is utal, hogy amikor van egy hívő ember és egy nem hívő ember, és az ő gyerekeikről van szó, hogy a hívő ember miatt szentek, azt mondja, az ige szentek a gyerekeik. Amikor egyébként ezt még a jogalkotásban is látjuk, hogy egy gyerek még nem nagykorú, akkor a szülei döntenek az ő életével kapcsolatban, kérdésekben. A szülőnek van hatalma fölötte. Ez szellemi értelemben is így van. Ahogyan cseperednek föl, a gyerekek nevekednek, a szülőnek a hatalma fölötte. Nyilván ezt a hatalmat, meg bármi nemű hatalmat az ember kap, hogyha úgy használja, mint egy izékalboly, és lövöldöz mindenfelé, nagyon hamar el fogják venni tőle. De a hatalomat kell használni, és jól kell használni. A hatalommal nem élni, az nem jó dolog. Élni kell vele, csak jól kell élni vele. Az ige mond még egy példát másik ember kapcsán, például férj és feleség. 1 Korintus 7:4, hogy a feleségnek nincsen hatalma a saját teste fölött, hanem a férjnek is. És ugyanígy a férjnek nincsen hatalma a saját teste fölött, hanem a feleségnek is. Ugye ez a házasságban a testi kapcsolatról szól, de itt is van egyfajta példa arra, hogy egyik embernek egy másik ember fölött hatalma van. Ez a házasságban is így van. Illetve azt mondanám, hogy bármilyen ember fölött lehet hatalma valakinek, hogyha enged neked. Ugyanez ez a engedek. Ha én engedek ő neki, akkor ő valamifajta hatalmat gyakorol felettem. De mire akarok visszakanyarodni? Az, hogy nekünk nagyon sok hatalmunk van. Több példát hoztam, de nekünk van hatalmunk, és azt hiszem, a legelső dolog az, hogy mi fogadjuk el, hogy ez így van. Tehát az, hogy én alázatos vagyok, nekem nincsen nekem nincs hatalmam, vagy én nem, én nem akarok ezzel semmit, mert én alázatos vagyok. Itt volt a római kapernaumi százados. Több száz katona, vagy több százados, akkor valószínűleg száz katonáért felelt. És szerintem annyira alázatos ez az ember, azt mondja, még arra sem vagyok méltó, hogy a hajlékomba ő tudta azt, hogy egy zsidó embernek, hogyha bemegy egy pogány embernek a házába, akkor azért megsérti a törvényt. Nem kell. Meg én magam sem vagyok méltó, hogy hozzád menjek. Nagyon alázatos. De a római százados volt, parancsolgatott a katonáknak, és azokat a katonákat néha olyan dolgokra kérte meg, amik bizony kemény dolgok voltak. Tehát azt mondani, hogy de nem, én nekem semmilyen hatalmam nincs, ez nem alázat. Ezt inkább más szóval írnám le. És amit az előbb is említettem, a hatalom az felelősséget visz magával. Voltak korábbi munkahelyeim, hál' Istennek a mostani nem ilyen, a korábbi munkahelyeim, ahol felelősséget tettek dolgokért, de nem adtak hozzá mondjuk úgy jogkört, vagy hatalmat, hogy azokat az eredményeket produkáljam. Hát nem tartott sokáig az a munkahely. Tehát az úgy nem működik. Ez a kettő együtt kell menjen. Együtt van felelősség és hatalom. És ezzel nem akarok senkit, tehát hogy is mondjam, súlykoló, vagy sértő, vagy bántó, vagy neheztelő szándékkal mondom mindezt, hanem inkább segítő szándékkal, hogy nekünk, nekem, neked van hatalmad, és ezt a hatalmat, amit kaptál, ezt bizony ezzel majd el kell számolni valamikor. Hogy mit csináltál ezzel a hatalommal? És én arra bátorítanám titeket, hogy amilyen hatalmat kaptatok, azt használjátok arra, hogy jót érjetek el vele. Hogy Isten országa épüljön általa, meg az emberek, akiknek az életében jelen vagytok, ők épüljenek a ti hatalmatok által. És hogyan tudjuk a hatalmat érvényre juttatni? Hát, hogyha visszakanyarodunk a kapernaumi százados történetére, ott két dolgot látok, vagyis hát ott látom a szavakat. Szólni. Ő szól a katonának, menjél, és megtörténik. A másik, amit látok, amit nem ebbe a történetbe, de példaként, ez a cselekedetek. Tehát, ugye szokták mondani, amikor imádkozom gyógyulásért, én is szoktam mondani, meg ezt újra és újra látom, hogy próbálj meg csinálni valamit, amit eddig nem tudtál csinálni. Tehát mit tudom én, ugye van az a vicc is, hogy doktor úr, tegnap eddig bírtam felemelni a kezem, már csak eddig bírom. Oké, jó. Tehát próbáld meg fölemelni a kezed. Nem bírtad? Emeld föl, mert ebben is van egyfajta ilyen hatalomkérdés, hogy én korlátozva vagyok, de igazából nekem erőmben, hatalmamban áll ez, és én ezt kifejezem egy cselekedet által. Tehát a cselekedeteinken keresztül is érvényre tudjuk juttatni a hatalmat, ami a miénk. A gyógyulásunk esetében a saját testünk felett. Úgyhogy a szártudás ezt nagyon jól értette. És ja, ezt szerintem ezt kihagyom. Jó, próbálok visszakanyarodni az elejére. Ugye beszéltünk a hatalomnak a történetéről, ahogyan a teremtés óta ez alakult, és hogy miben hozott Jézus újat, és hogy milyen hatalmunk van nekünk, mi fölött, ki fölött. És hogy azt a hatalmat kaptuk meg Jézustól, amit ő visszaszerzett, amivel ő rendelkezett. És ezt azért kaptuk, hogy Isten országa épüljön ezáltal. Én ezt szerettem volna megosztani veletek.